Turizmus világa. Egy iparág digitális forradalma, avagy megmutatjuk a jövő turizmusát. A stúdióban a digitális turisztikai szakértő Rasztovics Dávid és a műsorvezető Ércfalvi András.
Szép napot, jó rádiózást mindenkinek, ez a turizmus világa, itt a Trend FM, Rasztovics Dávid van itt a stúdióban, digitális turizmus ZRT vezérigazgatója, és nagyon szép képeket mutattál nekem a telefonodon, és nagyon aktuális is, ugye?
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és téged is, András, köszönöm, hogy kezdhetjük ezzel. Ugye nagyon aktuális, és nagyon nagy büszkeségre ad okot, hogy ugye Magyarországra látogat a Szent Atya, és a pápa látogatás kapcsán nekünk is volt szerencsénk alvállalkozóként bedolgozni a pápa látogatást övező programtervbe, és egy fotókiállítást, egy kültéri installációs fotókiállítást implementáltunk a Szabadság téren, és hogyha megnézzük a területet, és magát a megbízásnak a tartalmát, egy nagyon érdekes utazást, vizuális utazást tapasztalhatunk. Tehát úgy kell elképzelni, hogy óriási világító dobozokat képzeljen az ember, és a doboz a két oldalán két vallás turisztikai helyszínt mutatunk be. A dobozok oldalán magyarázó rövid leírással, és természetesen a két oldalán pedig az adott vallás turisztikai helyszínnek a gyönyörű vizuális megjelenítésével. Azt gondolom, hogy nem csak nappal, hanem este is egy nagyon látványos.
Már azt mondod, doboz, de egyébként ez egy nagyon szép installáció. Egyébként meg stabilnak is kell lenni egyébként, azon gondolkoztam, amíg hallgatlak, mert most azért nagy tömeg van.
Így van, nem is könnyűek. Egy nagyon érdekes technológiával készítettük. Úgy gondolom, hogy attrakciós szempontból az arra látogató érdeklődőknek nem egy több órás program, de egy nagyon izgalmas rövid programot tudunk kínálni vele.
Jó, gratulálok hozzá. Na, köszönjük, menjünk szépen akkor a mai hírekre. Viselkedés, illő viselkedéshez most ezekben a napokban Budapesten is nagyon fontos, és Balin is. Ugye ott már tanítják a turistát. Az illő viselkedésre.
Így van, régen is tanítaniuk kellett volna őket, ugye volt szerencsém négyszer már ellátogatni Balira, valamikor munka, valamikor szabadidős program miatt, és ugye azt kell tudni, az indonéz szigetvilágnak talán az egyik legszebb részéről van szó, egy olyan szigetről, ami a Covid előtt 6,2 millió turistát vonzott magához, és amikor én először jártam ott, akkor nagyon szembetűnő volt, hogy az édenkertbe érkezik meg az ember, tehát egy nagyon pici, de annál szebb reptere van, ez a Denpasari repülőtér, és amikor te leszállsz, akkor azonnal valami egzotikus dzsúzzal fogadnak, megcsap a 90%-os pára, vagy ugye még több, és
meg a
dzsúz, és amikor szeretnél belépni az országba, akkor helyi adót kell, úgymond a vízumért fizetned kell. Ha jól emlékszem, 10-15 dollár volt nagyságrendileg a tétele legutóbb. 90 napig volt érvényes az ott tartózkodás, viszont maga a határőrség az egy nagyon elrettentő, vagy mondjuk úgy, hogy nem annyira barátságos képet fest. Ezt a szót nem ismertem, de most megtanulom. Igen, egy óriási géppisztollyal és fegyverekkel állnak veled szembe, és nagyon gyanakvóan néznek rád, majd amikor kifizetted a vízumot, akkor megváltozik ez a testbeszéd, és a szigeten teljesen szabadon mozoghat, bérelhetsz robogót, kis autót, kis buszt, bármit, ugye Ubud az a dzsungel rész, tehát a Ubud városa, az egy gyönyörű, rizsteraszos szent hely Balinak a közép-keleti, közép-nyugati részében, és ugye maga a Nusa Dua pedig a félsziget Balinak az alján, az pedig ez a nagy rezortos üdülő központ a tengerpartra építve. A kettő között annyi a különbség, hogy ugye Nusa Duán nagyon sok all-inclusive, meg óriási rezort van, Ubudban pedig inkább ezek a butik jellegű pici balinéz szállodák, természetesen van belőlük nagyobb is, tehát a világ egyik legszebb Four Seasons szállodája szerintem Ubudban található, egy óriási tó van a tetején, Tavi rózsákkal, tehát hihetetlen esküvői helyszín, nagyon-nagyon szép képeket láttam róla. Egyszer volt szerencsém a kávézóját kipróbálni, hát konkrétan a dzsungel közepén ülsz, és a majmok ott ugrálnak körülötted. Ez a szép oldala talán Balinak, meg az, hogy nagyon olcsó. A nem annyira szép oldala pedig a
most ugye ezt, hogy kötöd át a majmok ugrálását a
turistákkal. Igen, sokszor jobb a majmokkal tölteni az időt, mert rengeteg félmeztelen, mesztelen, tajtékzó, tudatmódosítószerekkel felvértezett, bőven ellátott külföldi turistát is találunk. Szemények részen, az egy ilyen bulizósabb térség, meg ugye azokon a részeken, ahol a szörfturizmus elég fejlett módon működik. Nagyon sok ausztrál érkezik a szigetre, ugye Ausztráliától egy 4-5 órás repülőúttal elérhető, fapados járattal, és amikor odaér az ember, egyszer csináltunk egy ilyen összehasonlítást a csapatommal, hogy Balin az ausztrál kereset és a árérték arányban például egy sör, Balin 7, tehát egy sör Ausztráliában, Balin 7 sört járt. Ugyanez volt ugye pár évvel ezelőtt a példa, sajnos Budapesttel kapcsolatban, hogy Londonból vagy az Egyesült Királyságból ide érkező erős fonttal megáldott utazók a 300 forintos meg 280 forintos korsós sört úgy itták, mint hogyha sosem fogyna el, mondjuk sosem fogyott el szerencsére, de sajnos nem tudtuk megkeresni rajta azt a hasznot, amivel megérte volna ezt a rengeteg problémát elviselni. És ugye ugyanez a helyzet Balin, a turisztikai minisztérium és a szigetnek a vezetősége, kormányzója úgy döntött, hogy bevezetnek több éves tervezés után egy Good Tourist Guidebookot, amit a leszállásnál már a kezükbe nyomnak az embereknek, meg valószínűleg online platformokon beutazás előtt is, hogy hogyan viselkedj te jól, és hogyan ne sértsd az ők vallás és kulturális ökoszisztémájukat. Ezt azért fogalmaztam így meg, mert ugye Bali az Istenek szigete, ezer is szigete, és hihetetlenül átjárja a spiritualitás és a vallás iránti tiszteletük, az Istenek iránti tiszteletük. Vannak ugye szent fáik, szent hegyeik, szent vulkányaik, szent területeik.
De nem szentek a turisták, nem minden turista
szent. De nem szentek a turisták. Például most kitiltottak, most kitoloncoltak egy orosz nőt a szigetről, mert messzelenül simult hozzá egy banyánfához, ami ugye a hinduknak a szent fája. Ez Tabanan régióban történt, aki járt már Balin, az tudja, hogy ez hol van. Alapvetően a jelenség a fontos, hogyha te turistaként megérkezel valahova, igenis kutya kötelességet tiszteletben tartani az ottani emberek szokásait, kultúráját. Ha ezt nem teszed meg, akkor nincs ott helyed. És ez az egyik példa, a másik példa pedig az Agung vulkánnál történt eset, ez egy 3000 méter magas, a balinézek hagyományai szerint az Istenek otthonaként tisztelt vulkán. Egy férfi turista letolt nadrággal bózolt a vulkán tetején, úgy gondolom, hogy ez sem túl elegáns megnyilvánulás.
Ez ugyanaz, hogy a tömegturizmus sok vékony pénz vagy olcsó turista érkezik, ugye ezt
igen, a világ egy legolcsóbb úti célja.
Hát ezzel sok destináció küzd, ugye, és akkor amikor egyszer csak túl sok ez, meg már nagyon borzolja a helyiek idegrendszerét, meg mindenféle érzékenységet, akkor egyszer csak lépnek valamit. Ők akkor most a kezedben nyomnak egy ilyen prospektust, hát nem tudom, meg adót fizettetnek, hát nem tudom, hogy lehet ezt megfogni.
Én úgy gondolom, hogy ha nekem döntési jogom lenne ezen a szigeten, tehát valamilyen szinten be tudnánk folyni ebbe a munkába, én azonnal bevezetném a turista adót. Ez nem egy tétel, tehát amikor oda érkezik egy úgymond gazdag zsebbel ellátott, hozzájuk képest gazdag zsebbel ellátott turista, az, hogy napi szinten 50 centet vagy 1 dollárt fizessen, ami most jelenleg árfolyamon 338 forint minden nap után, amivel ők tudják karbantartani az infrastruktúrát, be tudnak vezetni intézkedéseket, az semmi. Tehát ha átlagos ott tartózkodást nézünk, mondjuk 5-8 napnál, az 5 dollár per fő. Beülsz 2 darab sörre, vagy egyre egy fejlettebb része.
De nem fog kultúráltan viselkedni.
Nem fog kultúráltan viselkedni, viszont első körben tud olyan kampányokat indítani Bali, és tud finanszírozni olyan helyi intézkedéseket, amivel sokkal jobban nyomon követhetők ezek a dolgok, és tetten érhetők ezek a cselekvések, és onnantól kezdve elindulhat valami. Én azt gondolom, hogyha az Európai Unió is bevezeti ugye a vízum kötelességet, nagyon nagyon sok országgal szembe. Amikor Amerikába mész, akkor ugye ezt a vízumot kell igényelned, amikor Kanadába mész, ezt a vízumot kell igényelned. Amikor beléptünk Zanzibára, ott is kellett fizetnünk ugye vízumért pénzt. Tehát ez egy normális történet. A helyi turisztikai adóról beszélgettünk, ugye Edinburgh tekintetében, vagy éppen több európai városnál is említettük, hogy a túlturizmus nem tudod másképp egyrésztről kontrollálni, mérni, harmadrésztről pedig első körben edukálni kell, meg evangelizálni ahhoz, hogy ez változzon.
Hát jó, lássuk meg akkor, hogy döntenek meg, hogy mire jutnak. Hát azt, hogy most egy orosz nőt, vagy bármilyen nőt kitoloncolnak, az valószínűleg az önmagában. Jó,
annyit még hozzátennék, hogy a helyi vállalkozásoknak ez fontos, mert a szigetnek a gazdaságához 60%-ban járul hozzá a turizmus. Tehát, hogyha ezt megnézzük, akkor ez egy eléggé fejnehéz szituáció, ugye a többi a agrárszektor és a... És
a pénz kell.
Pénz kell, meg egységes rendszer kell, mert rengeteg szolgáltató működik ott, és azért azt ne felejtsük el, hogy Bali volt talán az a sziget, aki a leghosszabb ideig nem engedett be senkit Japán mellett. Tehát, hogy ezekre azért oda kell figyelni, tehát nagyon őriznék azt a több ezer éves természeti örökségüket, amivel rendelkeznek, és...
De ugyanakkor meg kell a pénz.
Ugyanakkor meg kell a pénz, tehát igen, valószínűleg mindig oda térünk vissza, hogy a pénz az kell, csak hogy milyen formában érkezik, azért az nem mindegy.
Dél-Kelet-Ázsia, ugye korlátozások feloldása után, hogy utazhatunk most, ha már itt az előbb hoztad.
Így van. Ugye a Covid idején nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy azért nem volt egy egységes kép a világba. Adott országba a beutazás általában eltért. Ugye ebben egységes volt talán ugye az Egyesült Államok, neki egységesnek kell lennie, az Európai Unió, viszont a dél-kelet-ázsiai vagy ázsiai térségben hát azért óriási szórás volt. Ha már említettük Balit, akkor említettük Tájföldet. Hihetetlen volt, hogy 3 hetes karanténba kellett vonulnia az embereknek, akik 1 hétre akartak menni, amiért szintén fizetniük kellett. Tehát egy nagyon fura logikával közelítették meg ezt a kérdést. Ugye Vietnám, Tájföld, Kambodzsa, Laosz a nemzetközi turizmus élénkítése érdekében ezeket a korlátozásokat feloldotta. Egyedül Kambodzsába kell vinnünk magunkkal még az oltási igazolványunkat, viszont, vagy igazolásunkat. Viszont Vietnámban megszűnt a beutazási korlátozása, teszt és oltás kötelezettség, Tájföldön szintén szabad a mozgás, ugye 22. októberre óta nem kell, hogyha ez végigondoljuk, az 6 hónapja volt. Ez egy nagyon kitolt dátum. Tehát emlékszem, én 2021 végén utaztam ugye többször az Egyesült Államokba, Kanadába, utána a Karib térségbe. Tehát, hogy az ugye másfél évvel korábban volt, hogyha ezt végig gondoljuk, az a másfél év az egy óriási kiesés. Főleg az olyan országoknak, akiknek azért a gazdasága erre épül. Ugye Kambodzsáról beszéltünk, érkezéskor egy $5 értékű antigéntesztet kell elvégezni, és ugye oltási igazolást is kérnek, tehát ott még van a tesztkötelezettség, ami amúgy egy lutri, mert hogyha az ember belegondol, azért lehet, hogy véget ért a idézőjelben a COVID-járvány, azért már nem figyeljük és nem mérjük, de valószínűleg még nyomokban felelhető. Tehát,
hogy ez itt látszik is a szennyvíz adatokból, meg a különböző jelzések.
Tehát három oltás után valószínűleg te elkaphatod, és elkaptad, és beléptél, semmi bajod nincs, de kimutatja a teszt, akkor szépen mész a karanténba. Ez nem annyira vicces, meg hát ez elrontja ugye az egész utazási élményenet. Ugye, hogyha Laoszba utazunk egy picit, akkor a elektronikus vízummal tudunk belépni. 5 nemzetközi kikötőben fogadják el ezt az elvízumot, valamint a nemzetközi reptéren is ugye be kell mutatni, fel kell mutatni, ki kell fizetni, amihez hozzá kell rendelni az oltási adataidat. Tehát, hogyha ezt a 4 országot most így összevetjük, akkor még mindig tapasztalhatunk eltéréseket, és azért Kambodzsa nem az az ország, ami megengedheti magának szerintem, hogy még mindig korlátoz. Úgyhogy egy friss példa, én a nyáron most a párommal úgy terveztük, hogy egy dél-kelet-ázsiai útra megyünk el, tehát Tájföld, Kambodzsa és ott a térségben még valamit megnéznénk. Hát Kambodzsába beutazni jelenleg 780.000 forintba kerül, ha a repjegyet nézem, és ez turista osztály. Bangkokba 380.000 forint volt a legolcsóbb repjegy, Balira pedig 450.000. Nem az a úgymond pénztárca barát úti cél. Tisztán emlékszem rá, hogy én 2019 2018-ban még 190 ezer forintért vettem a repjegyemet Balira. Ami azért nem ugyanaz. Tehát a 190 és a 450 között elég nagy különbség van.
Az most nagyon nagy kérdés egyébként, hogy itt hogy alakul a hazai turizmus. Pont annak köszönhetően, hogy nem csak ilyen destinációk, de közelebbiek is, meg európaiak is, azért a nyári szezonban a charterjáratok árai miatt hihetetlenül megdrágulnak. Tehát ez most a belföldi turizmus kontra külföld utazás, ez az arányt hogy változtatja, hogy melyiket erősíti?
Itt talán egy szerencsénk van, hogy ugye a dollár és az euró árfolyama jelentősen visszaesett, tehát amikor legutoljára voltam New Yorkban, akkor 441 forintért költöttem, most ugye az 338, nem jókor mentem, ez kijelentető, de hát sokkal barátságosabb, 25%-ról beszélünk, és ez a repjegy árakon is látszik, tehát most Amerikába utazni 25%-kal olcsóbb, mint fél évvel ezelőtt, ami nem egy elhanyagolható tényező, de ha már Dél-Kelet-Ázsia, akkor menjünk onnan egy picit tovább, ami nekem az életemben valószínűleg még egy kiemelt úti cél lesz az Új-Zéland, és a új-zélandi szigetvilág, valamint ott francia-polinéziai térség, de ne menjünk el Polinéziáig, menjünk el Working Holiday vízummal Új-Zélandra, hogy a két ország közötti kölcsönös megállapodás lehetővé teszi, hogy 100 új-zélandi és 100 magyar fiatal, 18 és 35 éves közötti fiatal.
Még beleférsz.
Még beleférek, köszi, még 3 évig. Azért ez kiemelt. Beutazhat Új-Zélandra, és éves working holiday vízumot igényelhet, ami ugye egy elég ritka történet, tehát alapvetően nem támogatják ezt a jellegű nagy tömegben történő beutazást és digitális nomád közösségeknek a létrehozását, viszont a két ország jó kapcsolata miatt 100 új-zélandi fiatal eljöhet Magyarországra és dolgozhat innen, valamint 100 magyar elmehet Új-Zélandra és megtapasztalhatja az ottani kultúrát és a sokszínű természetet. Ugye beszélgettünk már arról is, hogy Új-Zéland miért egy érdekes úti cél. Új-Zéland ugye minden létező díjat megnyert a Fülöp-szigetekkel karöltve a turisztikai újramárkázás területén. Ők is egy dolgot vettek alapvetésnek, hogy vissza kell nyúlniuk a múltjukhoz, az eredetükhöz. Visszaállították ugye a hivatalos nyelvet, a turisztikai kiajánlókban ezen a hivatalos nyelven vannak megnevezve a helyszínek, valamint az ősi kultúrájuknak a sokszínűségét mutatják be, ami ugye a természettel karöltve fedezhető fel. A világ egyik legsokszínűbb természeti adottságával rendelkezik, úgyhogy van olyan terület, ahol síelésből két óra alatt, tehát síelésből le tudsz menni a strandra szörfőzni, és egy trópusi tengerparton találod magad. Tehát egy rendkívül érdekes úti cél lehet. Új-Zéland volt szintén hasonló cipőben, mint Bali, nem engedtek be senkit. De nem is volt járvány, tehát amikor ugye egy megbetegedést találtak, akkor lezárták hermetikusan az egész országot, és az országon belüli minden entitást. Úgyhogy ez egy kis virtuális világ körüli út volt most, szabályokról, lehetőségekről, etikáról, erkölcsről, mindenki vigyen magával ebből, amit szeretne. Én azt gondolom, hogy a kultúrát, utazás, és hogy megtiszteljük a fogadó országnak a közösségét azzal, hogy nem rongálunk, és nem csinálunk hasonló dolgokat, mint amit említettünk, ez mindenképp egy minimum elvárható dolog az embertől. Úgyhogy erre ösztökélek mindenkit.
Respekt.
Peace.
Köszönöm szépen azt, hogy Dávid Digitális Turizmus ZRT vezérigazgató, jövő héten beszélünk.
Ez volt a Turizmus Világa, a műsor szakmai együttműködő partnere, a Digitális Turizmus ZRT. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.